Helyünkről fölállva fohászkodjunk. Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amin szól hozzánk ez alkalommal. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. fejezetének 38-tól a 48. versig terjedő szakaszából. Helyet foglalva, ám nyitott szívvel, engedni kész lélekkel hallgassuk Isten igéjét, a Cselekedetek könyve 10. részének 38. versétől, ahonnan így szólít meg bennünket. A názáreti Jézust felkente az Isten szent lélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődött, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték, de Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy megjelenjék. De nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket Isten előre kiválasztott. Mi nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. És elámultak a zsidók közül való hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak és magasztalták az Istent. Akkor megszólalt Péter, vajon megtagadhatja a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy vették a Szent Lelket, mint mi? És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében. Ők pedig kérték, hogy maradjon náluk néhány napig. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk a szín elé, és imádságban válaszoljunk az ő szavaira. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged teljes szívünkből, hiszen nem lennénk itt, ha te nem volnál, hiszen nem gyűltünk volna egybe ma, ha meg nem tartottál volna, hiszen nem volna se testünk, se lelkünk, ha meg nem tervezted volna azt, és nem volna bocsánatunk sok-sok elrontott dolgunkra, ha az Úr Jézusért kész nem volnál megbocsátani nekünk. És nem volna erőnk és örömünk, amit a lélek ad, ha te lelkedet ki nem árasztod. Nem volna bizonyosságunk és hitünk sem, ha te szent lelked nem munkálkodott volna, és nem munkálkodna most is bennünk. És nem lesz más ez az igehirdetés, csak emberi szó, ha te lelked nem jön, csak valamiféle előadás. De ha te lelked munkálkodik, akkor az egyszerű emberi szavak, úgy, ahogy annak idején ott Cornélius házában, megszólítják a szíveket, fiatalokét és idősekét. És amikor a te igét szól, és a te lelked kiárad, akkor ott emberek újulnak meg, akkor ott sorsok fordulnak meg, akkor kezdődik valami egészen új azok életében, akiket igéddel és lelkeddel újonnan szülsz. Dicsőítünk téged, hogy ezért lehetünk most is itt, várva a te lelkedet, kívánva a te igédet. Hálát adva azért, Urunk, hogy ebben a kiváltságban lehet részünk, hogy mi veled tölthetjük ezt az órát. Semmi másra nem kell figyelnünk, csak rád, aki mindeneknek ura vagy, hatalmas, dicsőséges királya vagy. Ugyanakkor hűséges, megtartó pásztorunk, ki lehajolsz hozzánk és átölelsz minket. Dicsérünk, áldunk téged, mennyei atyánk az Úr Jézusért, és köszönjük lelkedet, akit várunk most is, hogy elevenítse meg az üzenetet. Nyisd meg a mi szívünket, Urunk, itt vagyunk, hogy hallhassunk téged. Hálát adunk a fiatalokért, hálát adunk mindazokért, akik eddig nevelték, szerették, támogatták őket, és akik most is mögöttük állhatnak. És hálát adunk a gyülekezetért, amelyet te tartasz meg évszázadok, sőt évezredek óta, és hogy ez a gyülekezet most befogadhatja őket az úrvacsorai közösségbe, azok szeretett közösségébe, akik ugyanabban a hűség esküben bíznak, és ugyanazt a hűség esküt mondják ki, mert először is te esküdtél, hogy velünk leszel minden nap, és mi is kimondhatjuk dadogó, gyönge emberi szavakkal, Urunk, mi is veled szeretnénk maradni minden napon a világ végezetéig. Köszönjük, hogy meghallgatsz, köszönjük, hogy itt vagy, köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk egész életünket. Legyen a dicsőség mindezért a tiéd. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván az ő lelki által. Írva található az olvasott bibliai szakaszban az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. részének 38. versében a következőképpen. A názáreti Jézust felkente az Isten szent lélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődött, mert az Isten volt vele. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Hogyan lehetne valami biztosat tudni arról, aki nem látszik, testvéreim, a mi szemeink előtt? Elgondolkozva Isten lelkének csodálatos dolgain, eszembe jutottak beszélgetések fiatalokkal is, másokkal is, akik jogosan és őszintén teszik föl ezt az alapvető kérdést, és induljunk most is el innen, hogy aztán eljuthassunk egészen addig a csodáig, hogy kicsoda is, és hogyan munkálkodik Isten szent lelke, aki pünköstkor kiáradt, és aki megalapította az Anya Szent Egyházat. Hogyan lehetne valami biztosat tudni arról, aki nem látszik? Nyilván a fiataloknak is meg kell küzdeni vele, hiszen hallanak gyerekkoruktól, vagy éppen a konfirmáció előkészítő során először, hogy beszélünk valakiről, de nem tudjuk megmutatni nekik. De hiszem, hogy ez nem csak az ő kérdésük, hanem sokaké, akik itt lehetünk ezen az ünnepi Isten tiszteleten. Hogyan lehetne valami biztosat tudni arról, akit a szemeinkkel képtelenek vagyunk meglátni? És valóban maga a Biblia mondja, Isten lélek. Lélek. És mint hogy a lélegzet sem látszik, a lélek sem látható számunkra. És mégis egy kicsit tovább megyünk, azt mondom, hogy lélek jelenlét, ismerjük ezt a szót, ugye, hogy lélek jelenlét, ez arra vonatkozik, amikor egy nehéz helyzetben valaki határozottan meg tud állni a lábán, fel tudja venni a kesztyűt, szembe tud nézni a problémával, sőt, lépni tud, hogy helyre tegye azt, ami esetleg kisiklott, ami elromlott. Lélek jelenlét kell sokszor az életben. Pedig igazából ezt se tudjuk megfogalmazni, mi az, hogy lélek jelenlét. Hát nyilván nem a saját lelke fogott valahol megjelenni a másik ember számára, és nem maga a lelke fogja direktben megoldani azt az adott helyzetet. De a lélek jelenlétről mégis tudjuk, hogy valóság. Bajban különösen. Egy életveszélyes pillanatban, de máskor is, akár egy vizsgán. Szükség van erre, amit lélek jelenlétnek nevezünk. Honnan lehet tudni akkor, hogy ott a lélek ténylegesen jelen van? Vagy annak az embernek az életében ott van, aki a nehéz helyzetben helytáll? Hát honnan? A tetteiből, testvérek. A munkájából. A cselekedeteiből. A cselekedeteiből lehet látni a lelket. Abból, amit véghez visz. Úgy elképzeltem, és kérlek, ti is képzeljétek el, hogy valahol utazunk egy ismeretlen vidéken, hosszú kilométereken át, egy lakatlan tájat képzeljetek magatok elé, és egyszer csak odaérünk egy olyan helyre, ahol egy kis város látszik, sok-sok házzal, de nincs otthon senki. Talán furcsa így, de mégis tegyük föl, hogy valahova elvonultak ünnepelni együtt a kisváros lakói. Na most testvére, ki hinné el azt közülünk, ha azt mondanám, hogy azt a várost nem építette senki. Az úgy kinőtt a földből. Ugye ezt senki nem hinné el nekem, ne is higgyétek. Látjuk az ott élőknek a kezemunkáját. Látjuk, hogy ott nagyon sok mindent fölépítettek, megalkottak. Őket nem látjuk, mert éppen mondom, valahova elmentek. De hát egyértelmű, hogy ott van a nyoma az ő életüknek, lelküknek, egész tevékenységüknek. Ott van a nyoma, a munkájuknak a nyoma. Hát tudjátok, hogy Istennek a keze nyoma is mindenütt ott van. Az egész világ erről szól. De egy kicsit közelebb fordulva magunk felé, az egyház azért született meg, éppen az első pünkös napján, hogy láthatóvá váljék a láthatatlan Isten. Ha valaki nem fedezné föl a fától az erdőt, vagyis amikor körbenézünk, és mindenen látszik a konstrukció, a tervezés, méghozzá fantasztikus tervezés, mindenütt látjuk, hogy csak úgy magától ez nem lehetett, mint ahogy egy város sem nő ki csak úgy a földből, hanem azt fölépítették valakik. Így látszik az egész természetben, hogy egy fantasztikus, bölcs és hatalmas alkotó ezt megtervezte és megalkotta, és mégis, különösen ugye úgymond felvilágosodás kora óta, minden módon próbálják egyesek, ma már egész sokan, elmagyarázni nekünk, hogy de az a város, amit te látszott a puszta közepén, az magától lett. Azt nem építette senki. Látod ezt a gyönyörű növényzetet, az állatokat, látod a csillagok milliárdjait, látod a sejten belüli fantasztikus kis gépeket, látod az atomok rendjét, de ezt nem alkotta senki. Sokan megpróbálják ezt elhitetni velünk, hogy ott az a város, amit most úgy elképzeltünk, az csak úgy magától lett. De ne higgyétek, semmi sem lett magától, hanem valakinek a keze nyoma. A láthatatlan Isten kezenyoma. De azért van az egyház, és azért jó, hogy új és új nemzedékek jönnek, és ezért jó befogadni új gyerekeket és fiatalokat az úrvacsorázó, hitvalló közösségbe, mert amint utaltam is rá, és tapasztaljuk, bár a természetben mindenütt ott van Isten kezenyoma, mindenütt látszik, hogy ezt valaki megtervezte és fantasztikusan megalkotta, mégis szükség van arra, hogy az egyházban is látható legyen a Szentlélek. A Szentlélek Isten. Az egyébként láthatatlan Isten. Erre vagyunk mi testvérek kiválasztva és elhívva, hogy a ti életetekben és az enyémben is láthatóvá váljék Isten lelkének a munkája. Ha nem látható az egyházban, mi lesz a következménye? Összekevernek minket valamiféle civil szervezettel. Klubbal, egyesülettel, baráti társasággal. Pedig az egyház nem az. Annak ellenére, hogy akár klubfoglalkozásokat is tudunk tartani, ha akarunk, és mi barátjainak, sőt testvéreinek tekintjük egymást. De az az egyház küldetése, hogy a lélek munkája itt és most, sőt, még amikor hazamegyek, akkor is látható legyen rajtam. És ha nem látható, testvérek, akkor nyilvánvalóan a világ tanástalanul áll, és egy idő után el is fordul, és ez történt meg az utóbbi 200 évben szép fokozatosan. Az egyház kezdte nem mutatni Isten szent lelkét, Isten lelkének a munkája egyre kevésbé volt látható, meg is mondom miért. A titok nagyon egyszerű, tegnap is volt róla szó, de ugyanezt tudjuk mondani a Biblia alapján. Az engedelmességen múlik minden. Az Úr Jézus Krisztusnak való engedelmességen. Ha csak annyit mondok, hogy hiszek, de nem engedek, akkor nagy kérdés, hogy mit ér az én hitem. Nekem is, neked is. Szóval az utóbbi 2 évszázadban jól kimutatható, hogy egyre jobban eltűnt Isten keze munkája rajtunk, nem őr miatta, mi miattunk. Egyre kevésbé látszik, és ma itt vagyunk Európa közepén, annyi kétkedővel, sőt, akár kemény ateistával körülvéve ahánnyal. Hát nem látják Istent. Nem látják rajtunk, közöttünk, pedig a keze munkájának itt kéne látszania. Hogyan? Olyan csodálatos itt ez a történet, mert itt Péterről van szó, Kornéliuszról. Péter ugye apostol, az Úr Jézus tanítványa, Kornéliusz egy pogány százados. Péter bemegy hozzá, miután Isten meggyőzte, hogy igen, menj be hozzá is, ne légy személyválogató, én se vagyok személyválogató. Itt kezdődik az egyház titka. Bizony bemegy Kornéliuszhoz, bemegy a pogányhoz, bemegy a ilyen-olyan emberhez, zsidó, izraeli szempontból lenézésre méltó idegenhez, de nem magáról kezd el beszélni. Nem azt kezdi hirdetni, hogy na, kedves Kornéliusz, látom, jó sok barátod összejött, mert tényleg nem csak a családja volt jelen, hanem a baráti kör is összeszaladt. Nem tudjuk hányan, de sokan voltak abban a házban akkor, és mind vártak Péterre, és Péter nem magáról beszél, hanem az Úr Jézus Krisztusról. Az Úr Jézus Krisztusról, akit felkent Isten, megáldott, betöltött az ő szent lelkével. Jézus Krisztus kezdi el dicsérni, dicsőíteni Péter apostol, és elmondja róla, hogy na, ő az, akin Isten szent lelkének munkája kézzelfogható. Kézzelfoghatóvá lett. Mi láttuk, tapasztaltuk, vele jártunk 3 éven át. Mi ott voltunk a csodái idején, mi ott voltunk a halálakor, illetve akkor elfutottak, de nyilvánvalóan tudták, hova temették utána, és ott volt velünk 40 napig, itt mondja el, ebben a szakaszban, amit most olvastunk. Mi kézzelfoghatóan láttuk Jézus Krisztus cselekedeteit, a Szentlélek cselekedeteit Jézus Krisztusban. És azért nagyon fontos ez, testvérek, mert ha eltévesztjük, és azt gondoljuk, hogy az egyháznak magát kell mutatni, meg magát kell reklámozni, akkor nagyot tévedünk. Mi nem magunkat mutatjuk, és magunkkal dicsekszünk, pedig fel-fel csillan Isten lelkének munkájából sokszor egy-egy csillám, egy-egy kis fényforrás a ti életetekben is, meg az enyémben is. De mi nem magunkat reklámozzuk, hanem az Úr Jézus Krisztust, akin teljes egészében is tisztán, minden homály nélkül, és minden fogyatkozás nélkül ragyogott Isten lelkének a munkája. Felkente őt Isten a Szentlélekkel, így mondja. És ennek megvolt a következménye, Szentlélekkel és hatalommal ruházta fel. És jót tett, jót bármerre járt. Ki a mi üzenetünk? Nem mi, ki? Ki a mi üzenetünk? Jézus Krisztus. Ő a mi üzenetünk ma is, 2014-ben. Őt ismerjétek meg, emberek. Ő rajta keressétek, hogy milyen az Isten. Ő rajta lássátok meg, hogy hogyan munkálkodott. Milyen ereje van, és milyen szeretete. Ő az etalon, a mérték, a norma normans, a mértékek mértéke. Ő, és nem mi. Mi annyiban lehetünk és leszünk rámutatók, amennyiben neki engedve élünk. Így tehát nagyon fontos, hogy értsük és lássuk, Jézus Krisztus életében látszott egyértelműen, kicsoda az Isten, kicsoda a Szentlélek, mit tesz. Felülmúlhatatlanul, egyedülvaló módon mutatta be Isten lelkének munkáját az ő egész élete. Valaki szeretné megismerni Jézust? Megismerheti. Mert a Bibliában őróla van szó, a legelső laptól az utolsóig. Idéztem már, de talán szabad újra, amikor kisebb hitanos csoportokban föl szoktam tenni a kérdést. Na, gyerekek, valaki mondja meg nekem három szóban, hogy milyen az Isten. És akkor már a kis okos, felkészült hitanosok nagyon komolyan elkezdenek gondolkozni, törik az agyukat. Laci bácsi, ez túl kevés a három szó. Annyi mindent tanultunk már Istenről. Hogy lehetne ezt három szóban elmondani? És egy kis idő után mondom neki, tudjátok mi a válasz? Olyan, mint Jézus. És ebben minden benne van. Ez halálosan komoly. Olyan, mint Jézus. Nem kell kitalálnunk Isten, testvérek. Nem probléma, hogy a Szentlélek nem látható. Jézus Krisztus életében nagyon is látható volt, és látható a mi életünkben is, amikor Jézusban bízunk és ráfigyelünk. Olyan, mint ő. Olyan, mint Jézus. A Szentlélek általi hatalma, a Szentlélek hatalma Jézus Krisztus életében egyedül álló módon megjelent. Senki nem tudja utána csinálni azt, amit tett, sem hatalomban, sem abban a sok jóban, amit ő véghez vitt. Ördögöket űzött el, halottakat gyógyított, vagy támasztott fel, betegeket gyógyított meg. És ezeket csak azért tette és tehette, mert Isten volt vele a Szentlélek által. Felkenetett volt Isten lelke által. Teljes hatalmat kapott, úgy, ahogy a búcsú beszédében elmondta, és már a konfirmált fiatalok is megtanulták, amit minden keresztelőn felidézünk, és az egész világon felidézik. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. De nem csak egyszerűen hatalmas volt Jézus. Sőt, figyelmeztet a Biblia minket, testvérek, arra, hogy a fizikai csodákat valaki utánozni tudja. Elmondja nekünk a Szentírás, hogy a történelemnek a végén különösen is sokan lesznek, akik Jézust utánozni próbálják hatalomban. Az a titokzatos szám az a 666. Ugye tudjátok, fiatalok, a Monster, a Fenevad, az az üdítő is, ezt reklámozza, az a három vonal, az héber betű és egyben szám. Az van rárajzolva ezekre a dobozokra, hogy 666. Miért, vajon miért ez a száma az Antikrisztusnak? Mert törekszik a hétre, ugyanakkor soha nem éri el. Háromszor is neki fut, de egyszer sem éri el. Ugyanakkor a hat nagyon közel van a héthez, abban az értelemben, hogy igen, lesznek emberek, guruk és mások, és lesz Antikrisztus, aki a sátán hatalmával nagy jeleket és csodákat tesz, hogyha lehet, megtévessze még a választottakat is. Az Úr Jézus előre szólt erről. Tehát nem a csodákat keressük, és nem az egyetlen bizonyság Jézus mellett, hogy hatalmas dolgokat vitt véghez, mert az utolsó napokban lesznek megtévesztők, akik szinte ugyanazt megpróbálják, és részben megteszik, amit Jézus Krisztus tehetett itt a földi életútja során. Jézus valami más miatt egyedülálló és mindenek fölött való. Ezt így mondja most Péter Cornélius házában. Ő szerte járt, és jót tett. Mennyire jót? Vérig. Az önmaga odaáldozásáig vállalta a jót. Nem megsegített néhány embert, nem adakozott egy kicsit, nem meggyógyított néhány beteget, hanem megmentett milliókat, testvérek. Milliókat, sőt talán százmilliókat. Megmentett, mert a helyükre állt az ítéletben, ott a Golgota keresztjén. Mert igaz, amit szintén tanultatok, emlékezzetek vissza ti is, kedves konfirmált fiatalok, akkor értjük meg igazán a kereszt titkát, amikor rádöbbenünk, hogy Jézus miattam, helyettem és érettem halt meg. Ennél nagyobb jó egyszerűen nincsen. Ennél hatalmasabb ajándéka az emberiségnek nem létezik. hogy az Isten fia miattunk, helyettünk és érettünk halt meg. Hogy eltörölje bűneinket, hogy az utolsó ítéletkor úgy állhassunk oda majd ő elé, Uram, a tiéd vagyok, elhívtál, megváltottál, a tiéd lehettem, és a tiéd vagyok örökre. A hűségesküt megerősítem, élek a sákramentummal, és éltem vele, Uram, csak a tiéd a szívem. Ebben a szeretetében, önfeláldozó szeretetében egyedülálló az Úr Jézus. Senki nincs, aki ezt megtenné értünk, és senki nincs, aki valami hasonlót is képes volna véghez vinni érettünk. Jóságának legbiztosabb jele maga a kereszt. Nem egy kedves humanista döntést hozott, hogy megsegít némelyeket, hogy kisegíti a szegényeket a szegénységből, felgyógyítja a betegeket, hanem úgy döntött, hogy élete árán megmenti az elveszettet, téged és engem. Téged és engem. És ahol erő és jóság árad ki belőle, ott a Szentlélek munkálkodott általa, mindent Isten lelkének erejével és békességével cselekedett, és ezért tudott a kereszten is, a lélek által így imádkozni, Atyám, bocsáss meg nekik, a gyilkosoknak, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És a gyilkosok között képletesen ott voltunk mi is, mert a mi bűneink miatt is fel kellett menni a fára. És fontos még látnunk ebben a történetben, testvéreim, már végéhez közeledve az ige hirdetésnek, hogy nekünk is felkínálta Isten az ő áldott lelkét, ahogy a pogány Kornélius századosnak és családjának, sőt a baráti körének is. A lélek nem látszik, mégis megtapasztalható, és ott is megtapasztalható jelet kaptak. És itt most csak utalok röviden rá erre a sokat vitatott és nehezen értett jelre, a nyelveken szólás csodájára, de itt ebben a történetben is látszik a mi meggyőződésem, hogy Isten valóban jelül adta a nyelveken szólást, mint kegyelmi ajándékot. Itt is látszik, hogy a hitetlenkedő zsidók, akik egyébként már Krisztuséi, de abban végtelenül hitetlenek, hogy Izraelen kívül is üdvözülhet valaki. A hitetlenkedő zsidók számára volt perdöntő jel, hogy lám, Kornélius, barátai és házanépe is ugyanúgy szóltak nyelveken, olyan nyelven tudtak ott és akkor imádkozni, amelyet sohasem tanultak. Ez a különös jelenség meggyőzte a hitetlenkedő zsidókat. És ki is mondják itt is, és később a jeruzsálemi zsinaton is megerősítik, Pál, Péter és a többiek. Igen. A pogányoké is Isten szent lelke. Innentől kezdve. A magyaroké is, ha hisznek Jézus Krisztusban, mint személyes megváltójukban. Ez volt a jel, tehát mondhatni kézzelfogható, füllel hallható módon ott volt közöttük Isten áldott lelke, és ezzel a jellel győzte meg őket. De ott volt bennük, és az egész életük arról szól, hogy az életüket átformálta, kézzelfoghatóvá tette, hogy a lélek ajándékai megjelennek bennük. Hogy tudták szeretni ők is azokat, akik őket gyűlölték, hogy amikor aztán arénákba és mindenhova vitték őket, és kivégezték, és rettenetes szenvedéseket okoztak nekik, akkor még mindig tudtak énekelni, és nem gyalázták az őket bántókat, és nem átkozták azokat, akik halálba küldik őket, hanem imádták Jézust ott, a sportpályákon, ma így mondanánk, ott a korabeli színházakban, és mindenütt, ahol összegyűjtötték, és kivégezték őket. Kézzel fogható Isten szent lelkének a munkája annak az életében, aki hisz, és aki kész engedni Jézusnak. Látható az Isten, látható mindenekelőtt Jézus Krisztus életében, de látható az egyház életében is, ha benne bízva, Jézusban bízva, és neki engedve él. Mert az a szeretet, az a békesség, az az öröm, ami betöltötte az első keresztjéneket, betölti ma is az embereket. Mi volt a titkuk végül, erről már egész röviden? Mi történt ott Kornélius házában, hogy Isten lelkével betöltekeztek ezek az emberek, és láthatóan átformálta az ő életüket, megtanította őket szeretni, betöltötte a békességével, új örömöt adott nekik, amit azelőtt sohasem ismertek. Mi történt velük? Azt gondolnánk, hogy valami extra dolog kell ehhez, valami különleges szertartás, vagy beavatás, vagy bármiféle érintés. De figyeljétek meg, itt van az igében, mikor árad ki a lélek? Így olvastuk, a 42. verstől olvasom. És ő megparancsolta nekünk, mondja Péter Jézusról, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a próféták, mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az ígét. Ez történt. Hallgatták az ígét, és leszállt a Szentlélek. Ma is ez történik. Hallgatjuk az ígét, és leszáll a Szentlélek. És személyesen megszólít titeket, fiatalok, és betölt, és új emberré formál. Hallgatjuk az igét, és Isten lelke szabadon, hatalmasan, dicsőségesen és végtelen érzékenységgel odalép az életedbe és betölt. Nem te parancsoltál neki, nem követelőztél, más erőszakoskodott veled. Hallgatod az igét, és betölt a Szentlélek. Így történt akkor, és történik ma is. Annyi múlik rajtunk, hogy hogyan hallgatjuk. Közömbös, unott szívvel, érdektelenül, szokásból, vagy azzal a szomjúsággal. Töltsd be, Uram, magaddal. Töltsd be, Uram, önmagaddal, miközben hallgatom a te beszédedet. Mert ige és Szentlélek együtt munkálkodik. Ige és Szentlélek építette föl az egyházat, és tartja meg, és hív új nemzedékeket. Ige és Szentlélek teremt, és teremt ma is. Ez történt, és történik ma is. Mi a látható jele tehát Isten lelkének? Az, hogy ezeknek az embereknek bűnlátást adott, elfordulást hozott a bűneiktől, megbocsátani tudást adott, szeretetet, és egy belső tüzet, hogy bizonyságot tegyenek mindenről. Ahogy itt Péter is mondja, ránk bízta, hogy mondjuk el mindenkinek. Amikor betölt a lélek, azt otthon is észreveszik. Ezt kívánom végül kedves konfirmált testvéreimnek, barátaimnak és a gyülekezetnek és magamnak is. Hogy hallva az igét engedjük, hogy betöltsön a Szentlélek, és amikor így betöltekezve megyünk, azt otthon is észreveszik. Adja Isten, hogy így legyen. Ámen. Énekszóban feleljünk most a hallott ígére, testvérek, és énekeljük a 372. dicséretünknek a 4. versét, 372-nek a 4. verszakát, te tanítád régenten a prófétákat. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, akit soha nem látott emberi szín, szem színről színre, köszönjük, hogy mégis kézzelfoghatóan megtapasztalhatóan megjelentél a történelemben. Köszönjük, hogy a te fiadban sok-sok ezer, tízezer ember számára bizonyosságot tettél, hogy te élsz, uralkodsz, szeretsz, és egy napon eljössz ítélni eleveneket és holtakat. És köszönjük, hogy aki keres, az talál, mert a te lelked jelenlétének ma is megvannak a jelei, a nyomai. A természetben is, de legfőképpen a neked engedő emberi szívben, az egyházban, ahol összegyűlnek emberek, hogy téged dicsérjenek, hogy szeressék egymást, hogy a lelkednek teret adjanak, hogy az ő munkálkodását kérjék és engedjék az életükben. Tégy minket ilyen közösségé, Urunk, itt Fehérváron, és bárhol, ahol élünk, akik halljuk ezt az igét. Tölts el a te szent lelkeddel. Segíts, hogy úgy hajoljunk igét fölé, hogy közben várjuk a te lelkedet. Hogy nem egyszerű emberi olvasmányként olvassuk, hanem úgy, mint akik téged szeretnénk hallani, megérteni, és kérni, hogy üzeneted járjon át minket, ha kell, leplezzen le, szembesítsen bűneinkkel, de szembesítsen a kereszt győzelmével, a bűnbocsánat hatalmas örömhírével. Szembesítsen minket az élő, feltámadott Úr Jézus Krisztussal, akit felkentél szent lélekkel és hatalommal, és aki szerte járt jót téve, mert vele voltál, atyánk, és vele vagy mindörökre. Az ő nevében kérünk, áraszd ki lelkedet erre a gyülekezetre, és áraszd ki a fiatalokra, akik most úrvacsoráznak először. Áraszd ki a te lelkedet, mert éppen a szent lélek által lesz pecsétté az úrvacsora két jegye, lesz valóságos hűség, eskü megerősítésé minden úrvacsorai közösség. Hiszen először te szóltál, és most mi is szólhatunk. Te azt mondtad, ne félj, én megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Mi pedig azt mondjuk, itt vagyunk, Urunk. Itt vagyunk, hogy imádjunk téged. Itt vagyunk, Úr Jézus Krisztus, hogy kövessünk. Itt vagyunk, Urunk, hogy igédhez igazítsuk az életünket. Add a te lelkedet, a te lelked örömét, békéjét, hatalmát, megbocsátani tudó szeretetét. Add, Urunk, hogy ez a közösség és ez az egyház látható jele legyen a láthatatlan Istennek. Így kérünk, mennyei atyánk, az Úr Jézusért, áld és szenteld meg életünket, szeretteinket, küldetésünket. Áld meg ennek az ünnepnek hátralevő részét, és adj nekünk igazi örömet abban, hogy tiéd lehetünk. És ha valaki most döbben rá, hogy még nem a tiéd, hadd forduljon hozzád őszinte gyermeki hittel, hiszen azt mondtad az Úr Jézus által, aki én hozzám jön, azt semmiképpen ki nem vetem, el nem küldöm magamtól. Áldott légy, nyitott, őszinte szeretetedért, amelyel átölelted Kornélius századost annak idején, és átölelsz most minket is. Hallgass meg, Urunk, kérünk, és dicsőítsd meg magad a mi életünkben. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. És most hallgassunk meg egy versben elmondott bizonyságtételt.
Átragyog-e rajtunk Turmezei Erzsébet verse. Benéz a nap a templomagra. Átragyog a színes ruhájú 12 férfi alakon. Tarka foltokat vet a pacsorokra, a kisfiúra, édesanyja mellett. nézi egy darabig álmélkodva a szép színes mozaik templom ablakot, a sugárzó 12 férfi alakot. Aztán kérdez, a legrosszabbkor talán megkérdezi, kik azok édesanyám? Tart még az ige hirdetés, édesanyja csak arra figyel. A kis kíváncsit súgva, hirtelen, egyetlen szóval csendesíti el. Keresztények! Hangzott tovább a prédikáció, szólt az orgona, zeng az ének. Gyerekek, vetődik fel hittanórán néhány nap múlva váratlan a kérdés. Milyen emberek a keresztjének? Ki mondja meg nekem? És a kis csapat hirtelen, gyorsan kereste a feleletet. A keresztény olyan emberek, akiket átsüt a nap. Milyen gyermeki, igaz felelet. Van-e ennél drágább feladat, mint amikor rajtad, rajtam, mindegyikünkön átsüt és ragyog a nap. Átragyogjon sötét világon, beragyogjon sötét szíveket. Nem, ennél szebb feladat nem lehet. Kísérjen hát egyre a kérdés, tova tűnő évek alatt. Átragyog-e, átsüt-e rajtad, átragyog-e rajtam a nap.
Köszönjük szépen. És most nagy szeretettel újra bemutatom és hívom is ide az úrvacsorai közösségbe azokat a testvéreket, akik konfirmációi fogadalmat tettek, így népsorban hadd olvassam, és kérem, hogy jöjjetek ide ki majd félkörbe, ahogy múlt vasárnap is álltatok. Demjén Noémi, Portobágyi Axel, Horváth Dániel, Kis Anna, Kis Erik, Kossa Enikő, Májer Flóra, Májer Hanna, Molnár Bence, Molnár Fruzsina, Novák Lilla, Sábián Anna, Sas Bálint, Szanyó Benedek, Tardi Sámuel, Török Balázs, Varga Dániel, Vesztergom Zsófia, Vince Gergő és Tábi Benedek Péter testvéreink. Kegyelem néktek és békesség Istentől, az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kimentsen minket a jelen való gonosz világból, az Istennek, ami atyánknak akarata szerint, akinek legyen dicsőség örökkön örökké. Amen. Halljátok meg, testvérei, miként szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. Előnk adja ezt Pál apostol, a korintusbeliekhez írott, gyülekezethez írott első levele, 11. részének 23. versétől a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adva megtörte, és ezeket mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetik, megtöretik, ezt cselekedjétek, valamennyiszer eszitek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, minek utána vacsoráltak, ezt mondván, e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.
Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és iszátok-e pohárt, fűzi hozzá az apostol, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Azért, aki méltatlanul eszi-e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Készüljünk tehát erre a királyi vendégségre, alázatosan megvalva a mi bűneinket a szent és kegyelmes Isten színe előtt. Imádkozzunk! Önmagunkat hozzuk eléd, Urunk, úgy, amint vagyunk. Hozzuk fiatalabb, vagy éppen öregedő életünket. Hozzuk a múltunkat, és a kezedbe tesszük a jövőnket. Te tudod, kik vagyunk, kik voltunk eddig, miben vétettünk, hol rontottuk el az életünket, kit bántottunk meg, kiket akarattal, kiket talán akarattalanul. Hozzuk, Urunk, mulasztásainkat, azt a sok-sok meg nem cselekedett dolgot, szeretetet, amit véghez kellett volna vinnünk, de nem tettük meg. Hozzuk indulatainkat, azokat a haragokat, meg nem bocsátó mérgeket, amelyeket ott őrzünk a szívünk mélyén. Kérünk most, bocsáss meg nekünk. Tisztíts meg minket Jézus Krisztus drága vérével, add a te szent lelkedet, hogy bánjuk bűneinket, és valóban készek legyünk elfordulni azoktól. Csak a te lelked tud minket megsegíteni, hogy őszintén magunkba szálljunk, és elforduljunk mindattól, ami tisztátalan, ami hamis, ami hazug, ami másokat bánt, és ami csak önmagunkat szereti. Urunk, önzésünkkel jövünk eléd. Hozzuk tisztátalan gondolatainkat. Sok mindent megnéztünk, amit nem kellett volna, meghallgattunk, amit nem lett volna szabad, és ugyanakkor nem néztünk oda, és nem hallgattunk oda, ahova kellett volna. Sok beteg maradt egyedül, sok nagyszülő érezte a hiányt, sok szülő kesergett már miattunk, és sok gyermek is, hiszen szülőként oly könnyen elfeledkezünk a legfontosabbról, hogy ránk van szükségük, és nem a pénzünkre, és nem külső ajándékokra. Kérünk, Urunk, bocsáss meg nekünk, tisztítsd meg a mi életünket, szívünket. És így most külön kérünk fiatal testvéreink nevében. Ők most először vannak így előtted. Te tudod, hogy mi van a múltjukban. Köszönjük, hogy mindenre van bocsánat Jézus Krisztusért. Kérünk, segíts, hogy átélhessék, ha megvalljuk bűneinket, te hű és igaz vagy, megbocsátod azokat, és megtisztítasz minket minden hamisságtól. Áldott legyen bűnbocsátó szereteted, örökkön örökké élő Istenünk. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, most valljuk meg együtt közösen a hitünket is, elmondva az apostoli hitvallást fennhangon. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, én a ti hitetekben nem kételkedem, mindazonáltal Anya Szent Egyházunk állandó gyakorlatának megfelelően még néhány kérdést intézek hozzátok, amelyre mindnyájan hitetek és meggyőződésetek szerint lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek meg. Azt kérdem először is, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is, mindenestől fogva, gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, felejétek, Én ezt hiszem és vallom.
Hiszitek-e,
hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kározatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért, hit által megigazít. Ha igen, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért, háládatosságból egész élteteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből mindazoknak, akik Jézus Krisztustól hívő szívvel kérik és elfogadják. Amen.